Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vercse Márta
és Gedő Ágnes. Az eukarisztia áldozat, lakoma, jelenlét. A Csúcs és Forrás címmel megjelent és a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust előkészítő kalauz sorozatának harmadik részében a következő témákat járja körül a szerző, Dolhai Lajos atya, teológia tanár, a Pápai Nemzetközi Bizottság tagja. Mikor ünnepelték az ősegyházban az eukarisztiát? Melyek a legfontosabb ősegyházi iratok az eukarisztiáról? Mit tanított Luther Márton Krisztus eukarisztikus jelenlétéről? Mit tanított Kálvin János a szentmiséről és az oltári szentségről?
A Didaké a legrégebbi ránk maradt egyházi rendtartás 14. fejezete írja le, hogy kezdetben a keresztények hetenként jöttek össze az eukarisztia megünneplésére. Az úrnapján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát. Antiókiai Szent Ignác azokat nevezi keresztényeknek, akik már nem a szombatot tartják meg, hanem az úrnapja szerint élnek. A Barnabás levél a második századból is tanúsítja, hogy ez a nap, az Úr napja, nem szombat, hanem a vasárnap, az Úr feltámadásának a napja. Tertullianus, a latin nyelvű teológiai terminológia megteremtője, az eukarisztia ünneplését, mint vasárnapi lakomát említi. Justinus azt is megmagyarázza, hogy miért a nap napján tartják az eukarisztia megünneplését. Ez a nap Krisztus feltámadásának a napja. Nagyon valószínű, hogy ez az esti órákban történt az utolsó vacsora hagyománya alapján, és azért is, mert ebben az időben a vasárnap még nem volt munkaszüneti nap. Nagy Konstantin császár 321-ben vezette be a vasárnapi munkaszünetet. Cezáreai Eusebius tanúskodik először arról, hogy a vasárnap olyan pihenő nap, mint a zsidóknak a szombati nap. A IV. Századtól kezdték meg a vasárnapot úgy említeni, mint a feltámadás napját. Már Tertullianus is ebben az értelmezésben említi a vasárnapot. A keresztények ezt a napot mindig a hét első napjának tekintették, mert ezen emlékeztek meg a Krisztus által elhozott radikális újdonságról. Ezért a vasárnap az a nap, melyen a keresztény ember megtalálja létének azt az eukarisztikus formáját, mely szerint e hivatásának megfelelően élnie kell.
Arra vonatkozóan is vannak adataink, hogy a keresztények már a második század végén hétköznapokon is megünnepelték az eukarisztiát. Tertullianus megemlíti, hogy a vasárnapon kívül ünneplik még az eukarisztiát bőti napokon is, amit ő úgy említ, mint stációs napot, azután éjszaka és hajnalban is, és a halottakért évfordulójukon felajánlásokat végzünk. Kezdetben az eukarisztiát is az esti órákban tartották, de már az első század végén, a második század elején általánossá vált a reggeli szentmise, amelyhez már nem kapcsolódott az agapé, illetve egy közös étkezés. Erre utal egyértelműen az ifja Plinius Trajanus császárhoz írott feljelentő levele 112-ben a keresztényekkel kapcsolatban.
Melyek a legfontosabb ősegyházi iratok az eukarisztiáról? A Didaké, az apostolok halála utáni időszak, a második század eleje, legfontosabb műve, amely betekintést ad a korai egyház liturgikus életébe. Ebből a dokumentumból tudjuk, hogy ebben az időben már általánosan elfogadott volt az eukarisztia elnevezés. A mű az egyik legősibb eukarisztikus imát tartalmazza, és röviden leírja a vasárnapi eukarisztia megünneplését, melynek a fő formai és tartalmi elemei a következők. A közösségi ünneplés, a kenyértörés, amelyhez kapcsolódik a hálaadás. Ez együtt az a tiszta áldozat, amelyet előre jelzett az Ószövetség. Ezt az áldozat bemutatást, amit korábban még proféták és tanítók végeztek, most már a liturgiában a püspökök és a diakónusok végzik.
A könyv hangsúlyozza a bűnbánat fontosságát. Bűnbánatot kell tenni, hogy az áldozat tiszta legyen, olyan, amit már Malakiás próféta is megjövendölt. Az eukarisztikus imát is tartalmazó részek értelmezésére vonatkozóan különböző értelmezésekkel találkozhatunk. Egyesek azt a véleményt képviselik, hogy csak egy egyszerű agapéval kapcsolatos hálaadó imádságot ír le a szerző, és nem egy korabeli kánonról van szó. Mások szerint nyilvánvaló, hogy egy kezdetleges kánonnal van dolgunk, amelynek alapját a zsidó liturgikus minta adta.
Az eukarisztia ünnepléséről az első részletes beszámolót Justinosnál találjuk. Az első apológia 67. fejezetében részletesen leírja a korabeli keresztények vasárnapi eukarisztiáját. A 65. fejezet egy olyan eukarisztiának a menetét írja le, amelyben valaki a beavató szentségekben részesült. Részletesebb magyarázat nélkül megemlíti a jellegzetes mozzanatait, befogadás a testvéri közösségbe, imádság a neofitákért, békecsók, a kenyér és a bor elkészítése, eukarisztikus anafóra ámennel, a konszekrált kenyér és a bor kiosztása a jelenlévőknek és átadása a diakónusoknak, akik visznek belőle a távollévőknek is. A mű 66. fejezetében egyértelműen tanítja Krisztus valóságos jelenlétét. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, megváltónk, az Isten igéje, logosz által, a mi üdvösségünkre felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez.
Liturgikus, teológiai szempontból fontos a Hippolitosznak tulajdonított tradíció apostolika, az első olyan óegyházi irat, amely liturgikus szövegeket is tartalmaz. A mű a keresztény beavatás leírása közben lejegyzett számunkra egy korabeli eukarisztikus imát, amely a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform keretében kibővített formában a Szent Mise II. Eukarisztikus imája lett. Ez az első olyan liturgikus szöveg, amely úgy értelmezi Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavait, mint alapítási igéket. Megjelenik az epiklézis kétféle formája. Először az adományokra hívják le a Szent Lelket, majd pedig azokra, akik részesülnek benne. Leírása szerint a püspök az, aki elmondja a nagy hálaadó imádságot a kenyér felett, hogy Krisztus testét megjelenítse, és ő az, aki áldoztat a következő szavakkal: a mennyei kenyér Krisztus Jézusban. A koncelebrálás meglétéről is tanúskodik ez a liturgikus szöveg, amikor kijelenti: a püspök az összes presbiterekkel együtt kezét az adományokra téve e szavakkal adjon hálát.
Mit tanított Luther Márton Krisztus eukarisztikus jelenlétéről? Luther nem fogadja el a transzszubstanciáció tanát, de vallja a valóságos jelenlétet az ő sajátos értelmezése szerint, ami azt jelenti, hogy tanításában nem találjuk meg a jelenlét megvalósulását jelző egyértelmű kifejezést. Nem beszél átváltoztatásról és átlényegülésről, hanem csak arról, hogy a kenyérrel együtt jelen van Krisztus, hiszen a megdicsőült Krisztus számára ez nem jelent nehézséget, hiszen ő mindenütt jelen tud lenni. A kenyér és a bor, az elemek megmaradnak elemeknek, de velük együtt testileg vesszük az Úr testét és vérét, a méltatlanok pedig ítéletre veszik az Úr vacsorát. A kenyér és a bor, valamint Krisztus teste egy időben párhuzamosan vannak jelen. Az evangélikus dogmatika megfogalmazása szerint megmarad a két szubstancia, a természetes kenyér és bor egyfelől, és Krisztus valóságos teste és vére. Jézus Krisztus jelen van a kenyér és bor elemeiben azokkal és azok alatt, de csak a vétel pillanatában.
Az ágostai hitvallás és az ágostai hitvallás apológiája is megvallja az eukarisztiában a krisztusi jelenlétet, de kompanációs értelemben. Azt valljuk, hogy meggyőződésünk szerint jelen van Krisztus teste és vére, és valóban kiosztásra kerül a látható elemekkel, a kenyérrel és a borral azoknak, akik a szentséget magukhoz veszik. A jelenlét megvalósulásával kapcsolatban a későbbi hitvallási iratok sem fogadják el az átlényegülés tanát. Olyan emberi okoskodásnak tartják, amelynek nincs bibliai alapja, az csak a szofisták szőrszál hasogatása.
Luther a valóságos jelenlétet a liturgikus cselekmény és vétel idejére korlátozta. Szerinte a vegyétek és egyétek parancsból következik, hogy az eukarisztiának nem az a rendeltetése, hogy körmenetekben vagy a tabernákulumban imádjuk. A reális jelenlét csak addig tart, amíg a liturgikus szent cselekmény folyik. Úgy véli, hogy Krisztus a szent jegyek kiosztásakor jelen van, de a kiosztás után már nincs jelen. Ezért a megmaradt színeket az úrvacsora ünneplése után nem őrzik meg, hanem egyszerűen megsemmisítik, vagy a legközelebbi ünneplés alkalmával ismét felhasználják. A jelenlét nem tőlünk független valóság, hanem olyan ajándék, ami csak a hívőknek adatik meg. Krisztus jelen van a hívő úrvacsorázónak, annak, aki elfogadja és hisz, illetve hittel veszi magához.
Luther szerint Isten szava alapján ebben nem kételkedhetünk, mert amit Krisztus szája szól és mond, az úgy van. Ő nem hazudik és nem csal. Szent Ágostonra hivatkozva az ige szerepét hangsúlyozza a jelenlét megvalósulásában. Az igének kell az elemet szentséggé tennie, máskülönben csak elem marad. Ez ugyanis nem fejedelem vagy császár szava és rendelése, hanem a mennyei felségé, akinek lábához kell borulnia minden teremtménynek, és igenelnie, hogy úgy van, ahogyan ő mondja, és el kell fogadnia teljes tisztelettel, félelemmel és alázattal.
Mit tanított Calvin János a szentmiséről és az oltári szentségről? Calvin tagadta a szentmise áldozat jellegét, és az eukarisztiában a valóságos, szomatikus, szubstanciális jelenlétet. Azt hirdette, hogy a katolikus szentmise és a protestáns értelemben vett úrvacsora lényegesen különböznek, sőt, kiengesztelhetetlen ellentmondásban állnak, mivel a pápai mise engesztelő áldozat. Tévesen úgy gondolta, hogy ennek az a célja, hogy Isten haragját lecsillapítsa, az ő igazságának eleget tegyen, és ezáltal a bűnöket elmossa és eltörölje. Áldozatnak csak azért lehet mondani, mert az Krisztus áldozatának emlékezete, képe és bizonysága. Calvin azt még elfogadja, hogy az úrvacsora hála áldozat. Az úrvacsora Isten adománya, amelyet hálaadással kellene befogadni. Az áldozat a misében ezzel szemben állítólag árat fizet Istennek, amit ő aztán elégtételként elfogad. Ezen félreértés miatt olvashatjuk a Heidelbergi Kátéban a reformátusok egyik legfontosabb hitvallási iratában, hogy a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás.
A reformátorok, így Calvin is elsősorban az eukarisztia lakoma jellegét hangsúlyozták. Szerintük az eukarisztia egyedül és kizárólag szent lakoma, az Úr vacsorája. Calvin szerint Krisztus asztalt adott nekünk, amelyről együnk, nem pedig oltárt, hogy azon áldozatot mutassunk be. Zwingli és Calvin a két szín alatti áldozás gyakorlatában és a szent mise áldozatjelleg tagadásának kérdésében egyetértettek Luther tanaival, de a valóságos jelenlétet illetően nem fogadták el Luther tanítását. Ez vezetett el az úrvacsora vitához és a reformáció három ágának végleges elvállásához.
Azt mondhatjuk, hogy Calvin tanítása középúton halad Luther és Zwingli között. Nem vallja a valóságos testi jelenlétet még lutheri értelemben sem. Magyarázata Zwingli felfogásához áll közelebb. Csak a megdicsőült Krisztus virtuális jelenlétét tudja elfogadni. Calvin szerint a hívek csak lelkileg egyesülnek Jézussal az úrvacsorában. Szerinte a kenyér és a bor nem változik Krisztus testévé és vérévé, hanem csak arról van szó, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és bort, lelkünk a Szentlélek által felemeltetik a mennybe, és a hit által a megdicsőült Krisztussal egyesülünk bűneink bocsánatára és az örök életre. Krisztus nem száll le a mennyből, hanem a Szentlélek által minket emel fel magához. Ő szünteti meg a távolságot a menny és a föld között. Az eukarisztia létrehozza a közösséget Krisztus mennyben lévő testével, de lehetetlen, hogy ez a test jelen legyen a földön. Így érthető, hogy a református liturgikus könyv az úrvacsorázást a szent jegyek kiosztásának nevezi.
Az eukarisztia áldozat, lakoma, jelenlét. A Szentírás alapján az egyház fokozatosan értette meg az eukarisztia titkát, melynek eredményeként azt kell mondanunk, hogy a szentmise hálás megemlékezés egy lakoma keretében, amelynek gyümölcse a valóságos jelenlét és a kereszt áldozat jelenvalóvá válása. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szentmise az egyház ünnepe. Az ünneplés által a Krisztusban hívők közössége igent mond Krisztus áldozatára, és Krisztus áldozatához kapcsolva saját áldozatát felajánlja önmagát a mennyei atyának.
Az eukarisztia misztériumának gazdagságát az is mutatja, hogy a szentség teológiáját csak több szempont együttes figyelembevételével lehet kifejteni, és egyiket sem szabad kiemelni a többi rovására. Ezek elválaszthatatlanul összetartoznak. Ezt az egybetartozást a katolikus egyház katekizmusa is kiemeli. A szentmise egyszerre és elválaszthatatlanul a keresztáldozatot megörökítő áldozati megemlékezés és az Úr testével és vérével való közösség szent lakomája. Az eukarisztikus áldozat ünneplése teljesen a Krisztussal történő bensőséges egyesülésre irányul a szent áldozás által. Áldozni annyit jelent, mint magát Krisztust fogadni, aki önmagát áldozta értünk.
Az eukarisztiáról a katolikus teológiában a dogmatörténeti fejlődés eredményeként főként három vonatkozásban szoktunk beszélni. Az eukarisztia lakoma, melyen az eukarisztikus Krisztust vesszük magunkhoz. Az eukarisztia áldozat, Krisztus golgotai áldozatának jelenvalóvá válása, és az eukarisztia Krisztus jelenléte a kenyér és a bor színében.
A szentmise, a szentáldozás és az oltári szentség tehát három találó magyar kifejezés arra, amit az eukarisztia jelent, mert az eukarisztiának három vonatkozása van. Az áldozat, maga a szentmise, a részesedés, a szentáldozás, melyben Krisztus a táplálékunká válik, hiszen amikor ő megtörte annak idején a kenyeret, azt mondta, vegyétek és egyétek. És végül jelenlét, hiszen az átlényegülés által a kenyér és a bor színében jelenvalóvá válik a megdicsőült Krisztus. A három szempont egzisztenciális jelentőségét három mondatban is összefoglalhatjuk. Krisztus értünk a szentmisében, Krisztus bennünk a szentáldozásban, és Krisztus közöttünk a szentségházban.
Mind a három vonatkozás fontos. A három közül mégis időrendi és fontossági szempontból is első helyen van a szentmise, az eukarisztia megünneplése. Jézus is erre figyelmeztet bennünket, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A megújult szentségtan hangsúlyozza, hogy az eukarisztiában nem szabad egyedül Jézus Krisztus jelenlétét látni, hanem teljesebb valóságában úgy kell tekintenünk, mint élet áldozatának és az élet kenyerének a szentségét. Éppen ezért az eukarisztia ünneplése nem merülhet ki a jelenlét imádásában, hanem a Jézusi életáldozatnak és lakomának formálni és alakítani kell a résztvevőket, hogy Krisztushoz hasonlóan jó illatú áldozatként másokért oda tudják adni életüket. Az eukarisztia olyan misztérium, amelyet élnünk kell.
Az eukarisztia áldozat, lakoma, jelenlét címmel folytattuk Dolhai Lajos atya teológia tanár a Pápai Nemzetközi Bizottság tagjának sorozatát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vercse Márta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!